Foglaljatok helyet, gyerekeket. Gyerekek elmennek most a gyerekfoglalkozásra, áldjon meg titeket az Úr. Én is hadd köszöntselek szeretettel, Krisztus szeretetével titeket ezen a mai Isten tiszteletem. Lapozzatok közben Bibliáitokban a Lukács evangéliumához, méghozzá ott a 11-es fejezethez. Ahol a 14-es verstől olvasunk majd Isten igéjét, a mai szolgálat címe Küzdelem a lelkekért. Tehát Lukács evangéliuma 11. fejezet, 14-es versétől fogom olvasni a 28-as versig az ige szakaszt. Hallgassátok figyelmesen. Egyszer Jézus egy néma ördögöt tűzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokasság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak. Belzebubbal, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban ismerve gondolataikat ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, az ördög fejedelmének segítségével. De ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős ember fegyverrel őrzi a maga házát, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem gyűjt velem, az tékozol. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve, és ha nem talál, akkor így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. És amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Ekkor elmegy, vesz maga mellé még másik 7 magánál is gonoszabb lelket, démont, bemennek, és ott laknak, és végül ennek az embernek az állapota rosszabb lesz az előzőnél. Amikor ezt mondta, a sokaságból egy asszony hangosan így szólt hozzá. Boldog az anyamé, amely téged hordozott, és boldogok az emlők, amely téged táplált. Erről így felelt, de még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt. Amen. Eddig az ige. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyi atyám, köszönöm neked a te szent igédet. Nyisd meg a szíveinket, szabaddá az elménket, lelkünket, szellemünket, hogy te igéd el tudjon jutni hozzánk, és ne csak az elménkig, hanem egészen a szívünkig, atyám, Jézus nevében. Amen. Amen. Nagyon érdekes és komoly szellemi mozgásokról beszél, tanít Jézus Krisztus, miközben fizikai konfliktusokat él át, és találkozik fizikai konfliktusokkal, föltárja a nem látható, de nagyon valóságos világban zajló eseményeket. Néhány gondolatot szeretnék veletek megosztani arról, hogy milyen szerepe van a hívő ember imájának és könyörgésének egy másik ember életében, arra nézve, hogy felszabaduljon és megértse az Istennek az igazságát, az evangéliumot, az Isten igéjét eljutva hozzá. Majd végig fogunk menni ezen a történeten a középső részén, de hadd olvassam én nektek a János első leveléből, 4. rész 3. versétől a következő igéket, 1 János 4.3-tól. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb, aki bennetek van, mint aki a világban van. Ők a világból valók, és a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Mi Istentől valók vagyunk, aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét, az igazság szellemét, és a tévegész szellemét. János azt mondja, hogy a legkomolyabb vallási konfliktus, ami előtt áll a világ, és amely mindig is kirajzolódott, de azt gondolom, hogy a mai korszakunk is e felé halad, egy totális birodalmi struktúra építése folyik, amelynek, mint mondtam korábban már, mindig célja az egységes vallás kialakítása. Az egységes vallásban a botránykő ki lesz? Jézus Krisztus. Ki volt a botránykő? Jézus korában ő maga, Jézus Krisztus volt a botránykő. Gondoljatok bele, ha Jézus kivennénk a képletből, akkor már is a keresztények, a zsidók és a muzulmánok egy Istent imádhatnának. Mert a muzulmánoknak semmi gondjuk nincs az egy Isten ital Allahkal, mert az Allah azt jelenti, hogy Isten. Jézus Krisztussal van gondjuk, mert az nekik már a Szent Háromság tanításával együtt, már több Isten hit, az már elfogadhatatlan. Ez egyetlen dolgot kell tennie a világvallásra törekvő elhajlott kereszténységnek, Jézust félretenni az útból. Erre mondja János, hogy ez az Antikrisztus szellemének a munkája. Az Antikrisztus szelleme az, aki ezt végzi, azaz, és ő pedig már jelen van ebben a világban, és ha nyitott szemmel jársz, és gondolkozol, és olvasol, akkor látod, hogy ez a szellem végzi ezt az egységes világvallásnak a létrehozását, és majd aki ennek ellenáll, és ki fog tartani a názáti Jézus Krisztus mellett, mert ő a botránykő, de ő az, akin felépülve az életünk meg nem inog, és egészen a mennyországig megtartatik. Ha kitartunk Jézus Krisztus mellett, akkor nyilvánvaló, hogy belénk is úgy belénk ütköznek, mint egy Krisztusba beütköznek. De nem csak erről beszél ez az ige, hanem azt is mondja János, de azonban ne felejtjétek el, hogy a világban hatalmasok vannak. De aki bennetek van, az ezeknél hatalmasabb, mindenható, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Ezért ti ne féljetek. Mert maga az Isten van bennetek a Szentlélek által. Maga Jézus Krisztus uralkodik az életekben a Szentlélek által. Olyan természeti erők működnek a tagjaitokban, a bensőtökben, amelyet ti fel sem tudtok fogni, amelyek aktivizálódnak minden olyan élethelyzetben, amikor nagyobb erőre lesz szükség. Tehát ti ne féljetek, mert nagyobb van bennetek, mint ebben a világban. A világban az Antikrisztus szelleme működik, de ti bennetek pedig az Istennek szelleme működik. Áldassék az Úr neve érte. Hadakozásról néhány szó. A Mózes 5. könyvét olvasom, és újra elém került az 5. könyvből a háborúval kapcsolatos kijelentése az igének. Az 5. Mózes 5. könyve 20. rész első versétől olvasok néhány igét, nagyon tanúságos. Ugye itt egy fizikai háborúról van szó, de tudjuk azt, hogy Isten igében sosem csupán egy fizikai dimenzióban zajló háborúról beszél a Biblia, hanem mindig annak van egy szellemi vonatkozása is. Ha olvasod a proféták könyvét, Sámuel profétának a könyvét, és Dávid hadakozásáról azt a fejezetet megnézed, amikor hadakozott Dávid, és azt mondta az Istennek, hogy amikor hallod a seregnek a dobogását az levegő égben a fák fölött, akkor indulj hadba. Érdekes ez a párhuzam, azt mondja az Isten Dávidnak, hogy van egy fizikai sereg, egy látható sereg, és van egy láthatatlan, és te akkor indulj harcba, amikor elindul a láthatatlan. Ugye ez egy olyan dimenzió, amellyel mi materiális világban élő, és már két Black Friday-t is megért hívő emberek, nagyon nehezen tudunk elvonatkoztatni a 20-30-40%-os árkedvezményektől, meg 70%-os árkedvezményekről, amelyeket 200%-kal megemelt árakon áraznak le. És akkor ugye az emberek begőzölnek, és vesznek olyan maracsákat is, amikre semmi, de semmi szükségük nincs, mert ki van írva a piros betűkkel, fehér lapon, hogy hány százalékkal olcsóbb. És akkor általában ugye ezek a internetképes mobiltelefonok pedig nem működnek ezeken a helyeken, hogy még véletlenül se tudjál árgépen rákeresni, hogy egyébként a szomszéd boltban 50%-kal olcsóbb, mint itt 40%-kal leárazva. Most nyilvánvalóan lehet kapni olcsóbb dolgokat, de csak ezt azért mondtam, hogy egy olyan világban élünk, ahol a siker az azt jelenti, hogy olcsóbb megvettem. Ez a siker. És akkor hát ki gondolkodik ma arról, hogy van egy szellemi valóság, egy szellemi dimenzió, amely befolyásolja nem csak a mi életünket, hanem azoknak a szeretteinek az életét is, akik mellettünk élnek, vagy kollégáinak az életét is, akikért valamilyen szintű felelősséget hordozunk a Szentlélek által. Hadakozásról. 5 Mózes 2.1. Ha háborúba vonulsz ellenséged ellen, és látsz lovakat, harci kocsikat, ugye most harckocsikat, és nálad nagyobb sereget, ne félj tőlük, mert veled lesz Istened az Úr, aki felhozott téged Egyiptomból, azaz kiszabadított téged, a szabadító Isten. Amikor készültök az ütközetre, lépjen elő a pap, és beszél a néphez. És ezt mondja nekik, milyen érdekes, nem a tábornok, hanem a pap lépjen elő, ezt mondja nekik. Halld meg Izrael, ti most készültök megütközni ellenségeidekkel. Ne lágyuljon meg a szívetek. Ne féljetek, ne rettegjetek, és ne rémüljetek meg tőlük. Csodálatos, nem? Erős bátorítás, és az új szövetség ív embernek a szellemi küzdelemben, amelyen nap mint nap szembe kell néznie, vagy amely ránk vár, ugyanúgy szólt nyilván szellemi értelemben, mert szellemi kijelentések. Ne rettenjetek, ne féljetek, legyetek bátrak, legyetek erősek, nézzetek Istenetekre az Úrra, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Mert Istenetek az Úr veletek megy, harcol értetek ellenségeitek ellen, és megsegít benneteket. Így folytatja a Mózes 5. könyvében az írás. Van 4 eset, amikor haza kellett küldeni az embereket. 3 ebből nagyon érthető, a 4. is érthető, csak az nem olyan szívdelítő. A 3 eset, amikor azt mondja itt az írás, hogy a népvezetői vizsgálják meg a seregbe összegyűlt katonákat, és mondják, hogy az első dolog, akit haza kell küldeni, aki új házat épített, és még nem költözött be. Tehát még nem volt lehetősége az Úr áldását, az Úr ajándékát birtokba venni, és egy kicsit élvezni a családjával együtt, hogy megáldott engem az Úr ezzel a házzal. Szóval küld haza, mert az esze úgyis ezen fog járni. Tehát menjen haza, fejezze be azt a házat, költözön be, aztán ha elhúzódik a seregnek a harc, majd jön utána. A másik azt mondja, aki szőlőt ültetett, de még nem vette hasznát, azaz valamivel befektetett, valamit elindított, de még nem bontakozott az ki, nem nyert belőle nyereséget, hasznot, nem élvezhette annak áldását. Aztán a harmadik dolog, aki eljegyzett egy lányt, de még nem vette feleségül. Ugye mindegyik azért volt lényeges, mert meghaltott a harcban. És azt mondja, ha meghal a harcban, akkor ezektől el fog esni. Ezért inkább küld haza, hogy vegyél azt a lány feleségül, házasodjon vele össze, és az megtörtént, majd utána jöjjön vissza a többiek közé. És a 4. dolog, amely szintén teljesen valóságos, és megjelenhet egy keresztény közösségben is, aki fél, az is menjen haza. Azt mondja 8. versben, 5 Mózes 28-ban az írás, aztán még ezt is mondják meg az előjárók a népnek. Van-e itt olyan ember, aki fél, és lágy szívű? Menjen vissza a házához, ne csüggessze el társainak a szívét a magáéhoz hasonlóan. De azt mondja, hogy a gyávaság az ragályos, a negatív beszéd, a csüggesztő beszéd, az lehúzza a többit is. Aki nem azt mondja, mint amit az igében olvasunk, hogy ne féljetek, az Úr van velünk. Emlékezzetek meg, milyen győzelmeket adott az Úr. Aki nem azt mondja, nagyobb, aki bennünk van, mint aki világban van. Ne lágyuljon meg a szíved, ne féljél. Az Úr hatalmas, az Úr erőteljes, átvisz bennünket. Ami nem öl meg, az megerősít. Ha meg kell halni, megyünk a mennyországba. Halleluja! Semmi rossz velünk nem történhet, aki mi Krisztusban vagyunk. Egészen más beszél, jaj, megértelek, de borzasztó neked, nekem is az. Nem is tudom, hogy az Úr szerete bennünket. Jaj, hát ugye nyilván, aki ezeket mondogatja, az elcsüggeszti a többit is. Mondjátok meg, hogy most ezekkel nincs időnk foglalkozni, lelkigondozni őket, mert mindjárt ránk tör az ellenség. Itt harcolni kell, ezeket menjenek haza, aztán otthon a leviták, meg a papok gondozzanak, imádkozzanak vele, és teljen be az életükön a Zsoltárok könyve 138. és 3. verse, amit Dávid átélt, mikor a szíve meglágyult, és azt mondja a 138. Zsoltár 3. verse, amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe, szívembe, szellemembe, erőt öntöttél. És az erő, amit beröntött, ez a szó azt jelenti, hogy erő, hatalom, hév, lelkesedés, tűz, szilárdság, stabilitás, megbízhatóság, méltóság, teljesség, dicsőség, dicséret. Ezzel töltsd meg az én szívemet. És milyen jó látni, hogy Dávid azt mondja, hogy én is féltem. A lelkem elcsüggett. De átéltem és megtapasztaltam azt, hogy oda mentem az Úrhoz, és imádkoztam, segítségül hívtam az Úr nevét, és átéltem, hogy ő szelleme által betöltött engem ezzel az erővel. Halleluja! Dicsőség az Úrnak. Tehát nem kell a csüggedésben, nem kell a gyávaságban maradnia senkinek, mert lehet Dávid példáját követni, és azt mondja, kiöntöttem a szívemet előtted, Uram, nevedet hívtam segítségül, kértelek téged, hogy adj nekem erőt. És Isten mit mondott neki? Ja, Dávid, hát milyen harcos vagy te. Na, séta a sor végére. Ezt mondta neki Isten? Nem ezt mondta neki Isten, hanem lelkembe erőt öntöttél. Nem mondott neki semmit. Legalábbis ilyen típusú gondolatok nem voltak, hanem betöltötte az Úr szellemével, az Úr lelkével az életét, és megerősítette, méltósággal kiegyenesedett. És bátran nézett szembe azzal, ami előtte van. Lelkesedés, szenvedélyt adott a szívébe. Nem egy eltompult, el volt tompulva a lelke, a csüggedés, a félelem, a reménytelenség eltompítja az ember lelkét, csökkenti a teljesítményét, a kilátásait elveszi, nem lesznek reményteljes kilátásaim, negatív kilátásai lesznek. A negatív kilátások negatív hitet ébresztenek az ember szívébe. És amikor ezek megtörnek az ember életében, az Isten lelke által, az Isten beszéd által, akkor ehelyett jön az isteni erő. Ima szerepe a szellemi küzdelemben. Milyen hatása is van az imádságnak, amikor elkezdünk imádkozni körülöttünk élő emberekért. Néhányan emlékeztek talán rá, mondtam nektek, hogy édesapám halálához közel, ugye sokat imádkoztunk, sokat virasztottunk és könyörögtünk ő érte, nyilván azzal az alázattal, hogy Isten tudja, mi a legjobb, és nagy nyugalom a szívünkben hit, hogy az Úrhoz ment, az Úrhoz költözött. És elgondolkodtam akkor rajta, hogy vajon ez a lelki tusa és küzdelem jellemez-e engem az elveszett lelkekért. Aki körülöttem nem az intenzív osztályon fizikai élet-halál között vannak, hanem talán élnek, mint Marci Hevesen, de valójában, ha ma meghalnának és elkérnék a lelküket, akkor a pokolra jutnának nagy valószínűséggel. Nyilván Isten fog ítélni, de ahogy látjuk az életüket, e felé mennek. Vajon küzdünk-e értük? És ha nem küzdünk, miért nem küzdünk? Mit gondoltok? Ha nem küzdenek másokért imádságban emberek, miért nem teszik? Na, ez egy megválaszolandó kérdés, nem én akarom megválaszolni, nyilván én is megfogom, de... Elfoglaltság? Hihetetlen nekem, hogy ő megtéren. Ezt tudom képzelni. Aztán? Magunk körül forgunk. Imádkoztunk, nem történt semmi. Hát, minek imádkoznak már. Belefáradtunk. Aztán? Van még idő, hát még megtérhet. Igen. Sok minden lehet. A másik dolog szerintem, ami ehhez van, hogy nem vagyunk tisztában azzal, hogy milyen szerepe van az imádságnak egy-egy lélek, egy-egy élet megmenekülése szempontjából. Elfelejtjük. Hogy az igaz ember könyörgését, amit meghallgat az Úr, milyen hatással van egy életre. Szeretném ezt elmondani nektek. Isten nagy erőket bocsát ki a mennyből, angyali sereget küld el, és megszünteti az ördögi szorítást az ember lelkén, szellemén és életén. Lélegzett vételnyi időhöz juttatja Isten a te imádságod által az ő kegyelméből azt a lelket, akinek megadatik az, ha csak néhány pillanatra is, hogy tiszta gondolatai támadjanak, és eljusson hozzájuk az általad kimondott evangélium, vagy a korábban hirdetett ige világossá váljon számára. Nem állandósul ez az állapot, mert ahhoz meg kéne térnie, és ahhoz be kéne költözön az életébe a Szentlélek Isten által Jézus Krisztus király uralma. De ha nem is történik ez meg, mert ő megtérni magától nem fog tudni, amíg te nem könyörögsz és nem imádkozol érte, amíg nem imádkozunk érte, hogy az ördög erői meg ne vissza ne szoruljanak az életében. És az a leuralt állapot, amelyben ő van, az ki ne nyíljon. És nem biztos, hogy meg fog térni, de hadd mondjam nektek a bizonyságtételt, amelyet többen átéltetek. Hogy amikor nem zúgolódtatok nektek számotokra, hogy nem zúgolódtunk számukra nehéz emberekért miatt. amiket átéltünk miattuk, amikor elkezdtünk értük imádkozni. Éltetek át olyan isteni beavatkozást, hogy szinte egy napon belül változás történt az életükben. Éltetek ilyetet? Ki éltet ilyet? Néhányan. Hát gyakoroljátok. És fogtok. Hogy Istennek van hatalma beavatkozni egy őt nem ismerő ember életébe is, hogy ezt az ördögi erőt, a sötétséget lazítsa az életében. Néha mi azt gondoljuk, hogy az ördögi szorítás egy ember életében az csak a nagy bűnökben nyilvánul meg. Parázsaság, lopás, gyilkosság, hazugság. Nem. Az emberi jóság legalább olyan veszélyes, mint ezek a cégéres bűnök. Amikor az embert azzal kötözi meg az ördög, és azzal uralja le, hogy ő jó. A másik nagyon erős démoni erő és kötelék a vallásossága. Amikor egy vallási rendszerben és élettelen szertartásokban bízva gondolja, hogy kifizettem az Istent, mert részt vettem egy szertartáson, de nem találkozott személyesen, valóságosan az élő Istennel és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ne becsüljük alá ezeket az erős kötelékeket emberek életében. És igazán ne pipáljuk ki, hogyha valaki templomba jár, vagy valaki egyébként vallásos módon egy-két cselekedet megcselekszik, de meg szoktam kérdezni, látszik rajta, hogy újjá van születve? Benne van a Szentlélek? Van új élete? Van bizonyossága arra nézve, hogyha meghalna, mennyországba kerülne? Nagy békesség és öröm töltött el a szívét, afelett, hogy megbocsátottak a bűnei? Megtörtént-e a megtérés? Újjászületett a lélek? Ez a fontos kérdés. És ha nem, akkor nekünk dolgunk van. Mert értenünk kell, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy imádkozok-e értük, vagy nem imádkozok értük. Mert igenis, az imádságaink Isten kezében nagy erővel bírnak. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, imádságainak. Dániel próféta könyvéből hozok néhány igét, csak hogy elhiggyétek, hogy amit mondok, azt nem én találtam ki. És azok is elhiggyék, hogy majd megnézik ezt a szolgálatot, és számukra hihetetlennek tűnik, hogy amit én most beszélek, az nem valami fantazmagória. A Dániel könyve 10. fejezetének 10. versétől olvasok egy beszámolót arról, hogy milyen információkkal látta el a menny istenek Gábriel arkangyalon keresztül Dánielt, arra nézve, hogy milyen szellemi mozgások folynak birodalmi struktúrák építése közben. És hogy mennyire hatással van az Isten mennyei serege és világa arra, hogy birodalmak jönnek, démonizálódnak, aztán megszűnnek. És hogy nem tudott egyetlen birodalom sem kiteljesedni olyan mértékben a föld történelmében, mióta az egyház itt van a földön, hogy totálisan leuralja az egész világot, és teljesen istentelenség állapotába süllyesszen mindenkit, mert amikor a démonizálódás olyan fokára jutott, megtört az ereje. És ebben az egyik nagyon fontos szereplő a nemzetállamok voltak. A nemzetállamoknak az ellenállása, hogy nemzetek támadásai a birodalmokkal szemben, amelyeket nem mondok abszolút most Isten szerint pozitívnak, hogy mindenben jól gondolkodtak, de igenis a nemzetek léte az Isten rendelése a bábeli zűrzavar óta, és megmarad és fennmarad a Biblia tanítása szerint örökké, amíg majd a nemzetekből valók meg nem állnak az Isten trónja előtt, és akkor már nem lesz értelme a nemzeteknek. De a nemzeteket nem tudják eltörölni. Harcolnak ellene, a történelem folyamán mindig harcoltak, a birodalmi struktúrák mindig olvasztó tégelyek ki akartak lenni a nemzeteknek. Ugyanilyen volt a Habsburg birodalom is a magyar nemzettel kapcsolatban, be akarta olvasztani, a nyelvét rá akart erőltetni, de nem tudta. Már-már úgy tűnt, hogy leigázta. Meghamisította a történelmét ennek a népnek. Akadémiai szintre hozta a történelem hamisítást, hogy megtörje a méltóságát, az erejét. De valahol mindig adott Isten olyan embereket, akik fölálltak, és azt mondták, nem. És megtört ennek az ereje. És nem tudott teljesen maga alá gyűrni nemzeteket és népeket, sőt, hát ugye nagyon világosan látszik a 1848-49-es szabadságharc, vagy az azt követő évtizedek, az első világháború, hogy mennyire nemzetek forrongása jellemezte az európai kontinenst. És mai napig is egy országhatáron belül élő népek milyen konfliktusban vannak Belgiumban. a Brüsszel. Brüsszel próbálja a totális uralmat felépíteni, nyilván, mint eszközrendszer. És itt most, ne értsenek félre, ez nem politizálás, ez csak a történelem körforgásának az ismétlődése, és a felismerése annak, hogy nincs új a nap alatt. Szóval Dániel, 10-10, ekkor megérintett egy kéz, és felsegített térdeimre és tenyereimre. Tehát felállított egyébként, ez is, aki hallja, értse meg, akinek ezzel esetleg teológiai gondja van. Ezt mondta nekem Dániel, te kedves férfiú, értsd meg azokat, ugye ez Gábriel mondja Dánielnek, amiket elmondok neked, és állj fel! Tehát ne ess el, hanem állj fel. Az Isten jelenlétében éppen azt látjuk, nem elesnek az emberek, hanem felállnak. Mert olyan istenfélem szállta meg, hogy elvesztette az erejét. Tehát annyi rászállt az istenfélem, de egy angyallal találkozott, nem Istennel. Egy Isten, Istennek egy szent angyalával, még nem is egy sereggel. És Dániel összeesett a félelemtől. De azt mondja az angyal, figyelj, állj fel, mert beszélni szeretnék veled. Vannak ilyen történeteim, amikor esni akartak, mondtam, állj fel, állj meg, ne esel. Az Úrnak szava van hozzá. Hallgass meg. Tehát állj fel, mert az Úrnak szava van hozzád. És értsd meg azokat, amiket elmondok neked, és állj fel, mert neked hoztam az üzenetet. Amikor így szólt hozzám, reszketve felálltam, majd ezt mondtam neki. Ezt mondta nekem. Dániel, mert az első naptól fogva, ahogy rászántad magad a dolgok megértésére, ugye egy 21 napos imádság és bőjt előzi meg ezt a eseményt Dániel életében. Előtte egy látomás van, imádkozik bőjtől, hogy mit jelentenek a látomásban kapott képek. A dolgok megértésére megalázkodva Istened előtt, tehát megalázkodtál Istened előtt, rászántad magad arra, hogy megértsd a dolgokat, és így imádkoztál, ezzel a lelkülettel imádkoztál. Meghallott a szavadat az Isten, és én a te szavad miatt jöttem, kérem. Értitek? Dániel imádkozott, és az imájára válaszképpen küldte el Isten Gábriel alkangyalt az üzenettel. Van szerepe szellemi dimenzióban az imádságainak? Van? Angyalok mozognak az imádság kapcsán? Isten elküldi seregeit? Hát bizony, főképp, ha olvassuk a folytatást. A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állta 21 napig. Amikor elkezdte imádkozni, már eljutott az Istenhez, de 21 napig a kór birodalma, amelynek tagja volt és egyik vezetője volt Dániel is, olyan démoni erőktől volt támogatva, amelyek blokkolták a levegő égben, a szellemi dimenzióban az angyali seregek megérkezését. Nem kis konfliktus volt, az egy birodalmi struktúra, amely tud népeket, nemzeteket legyőrni, leuralni, amögött nagyon komoly erők mozognak. És ez mindig így volt, amikor megpiszkáltál egy ilyen birodalmat, egy picit a szellemi struktúráját, akkor minél közel vagyunk ez, annál több információval rendelkezünk, legközelebb a náci birodalom áll hozzánk, picikét megpiszkálod, akkor a főboszorkányt ott látod, ott áll Göringet, ott látod, aki a fő okkultizmus szakértője volt, ott találod azokat a kutatásokat, amelyeket folytattak a különféle okkult erekék birtoklására vonatkozólag, mert ők hittek ebben, hogy azokban erők jönnek az életükben. Ezek az erők kellenek ahhoz, hogy Istennel szemben birodalmat építsenek. Ezeket ne becsüld le, az Isten nem gondolja azt, hogy birodalmi struktúrákat te csak úgy egyedül le tudsz harcolni. De Istennek van hatalma arra, hogy ezeket megtörje. És így folytatja, hogy a perzsa birodalom vezére ugyan utamat állt a 21 napig, de Mikáél, ugye Mihály arkangyal, a hadak vezére, az mennyei hadak vezére, az egyik legfőbb vezér segítségemre jött. Ezért kellett ott maradnom a perzsa birodalomban. De most megjöttem, és milyen érdekes, hogy a perzsa birodalom főhadiszállása azt mondja, a levegőikben van. A birodalmi főhadiszállás levegőjében van, és most lejöttem a földre, a földi dimenziójába ennek, hogy veled találkozzak. De most megjöttem, és elmondom neked, hogy mi fog történni népeddel az utolsó időben, mert ez a látomás, amit kaptál, arról az időről szól. 20. vers, aztán így szólt. Tudod-e, miért jöttem hozzád? Nekem most újra harcolnom kell Perzsia vezérével. De ha újból, abból a harcból kikerülök, a görögök vezére következik. Kérem, a görög birodalom még nem is létezett. De Dániel a 8. részben már kapott kijelentést a két állatnak, a kecskebaknak és a kosnak a küzdelméről, amelyről kijelentést kapott. Ez egyik a Perzsa birodalom, a másik a jövendő birodalom, amely uralmába lép. És azt mondja Gábor, hogy figyelj, de tudjuk, hogy jön a következő, amelyik ugyanígy Macedon Nagy Sándor vezetésével világuralomra tör. De majd azt is elrendezzük. Aztán tudjuk a következő látomásban, hogy volt egy harmadik birodalom is, a római birodalom, a vas keménységével. És azt is tudjuk, hogy az is megdőlt. És jön egy következő, egy negyedik birodalom, az eljövendő nagy birodalom, amely hordoz valamit a római birodalom tulajdonságaiból, de cseréppel ez törékenyebb lesz annál. És majd ezt fogja felszámolni, az egészet, a világbirodalmakat fogja felszámolni a adventhez közeledve, ugye a mennyből visszatérő királyok király uraknak ura, a názareti Jézus Krisztus. Tehát azt mondja, hogy vannak harcaim, amelyeket majd meg kell vívnom, és erre azt mondja még, hogy de előbb elmondom neked, hogy mi van megírva az igazság könyvében. Senki sincs, aki velem tartana, azok ellen csak Mihály, a ti vezéretek, azaz az angyali seregek vezére. Néhányan azt mondják, hogy ez a zsidó népért felelős angyali hadaknak egyik fővezére. De hát tudjuk, hogy a újszövetség értelemben ott van egy fizikai népe Istennek, egy testi jellel körülmetélve, és az újszövetségben pedig helyébe lépett Izraelnek a lelke, a szellem Izrael, azt mondja, aki szívükben vannak megjelölve, tehát a megtérés, újjászületés által vannak megjelölve, elpecsételve az élő Isten számára. Hadd hozzak egy bizonyságtételt, amit nem régen hallottam egy törékeny hölgytől, egy hívő nőtől, aki elmondta, hogy az édesapja nagyon beteg volt, halálosan beteg volt, és nagyon hosszú ideig kellett gondoznia. Nagyon kimerítő és nagyon fárasztó volt. És mivel látta, hogy a állapota romlik, ezért megpróbálta elvezetni a megoldáshoz, Jézus Krisztushoz, hogy a bűneire bocsánatot kapjon, és a lelke megnyugodjon, és megbéküljön az élő Istennel. És amikor elkezdte neki, felhozta ezt a témát, hogy Jézus meghalt a kereszten a te bűneidért, és ha hiszel benne, akkor megbocsátodik, mereven, nagyon keményen, nagyon durván ellenállt neki az édesapja. Olyan kemény volt az ellenállás, azt mondja, hogy teljesen elvesztette minden erejét. És akkor azt mondta, hogy jó, ellenáll, akkor nem tudok mit csinálni, leteszek róla. Teltek a napok, egy alkalommal tett vett egyik helyiségbe a házban, azt hallja, hogy az édesapja motyogni kezd, és azt mondja, hogy jönnek az ördők és döfködnek, itt vannak az ördők és szurkálnak. És mikor ezt hallotta, akkor odament az Úrhoz, és kért az Úrtól kegyelmet és erőt. Azt mondja, hát nem hagyhatom. Nem hagyhatom a lelkét, az ördögök elvigyék a pokolba. És tudjátok, lehet mondani, ezek mesék. Majd mikor szembenézel halállal, majd megnézlek, hogy akkor milyen vagány leszel. Én láttam édesapámat meghalni, és azt tudom neked mondani, hogy nagyon nagy kegyelem az, ha valaki hitben tud elköltözni. És oly békesség száll rá, amelyet ember nem tud adni. És ez a békesség jelent majd vigasztalást az élőknek, az itt maradottaknak is, hogy jó helyen tudják a szeretüket. Olyan ember halálos ágya mellett is voltam, aki ordított, káromolva az Istent. És most is hallottunk olyanról, aki nemrég halt meg, aki így halt meg, így lehet a lelkét, ordítva, rettegve, félve. Tehát lehet macsóskodni, amíg nem nézel szembe a halállal, de egy napon neked is szembe kell nézni, ezt ne feledd el. És ott nem marad más, csak Jézus Krisztus. Szóval ez a törékeny teremtés oda ment az Úr elé, és azt mondta, nem adom fel. Elkezdett könyörögni. Könyörögni azért, hogy az Úr adjon lehetőséget, egy olyan pillanatot, amikor az édesapja tudja fogadni az evangéliumot. És azt mondja, képzeld el, hogy egy alkalom ott térdepeltem az ágyam mellett, imádkoztam. Aludt. Megébredt, rám nézett és átkarolt. Megölelt. És éreztem, itt az idő. És megkérdezte tőle, hogy akarod-e Jézus Krisztust elfogadni, mint megváltott, aki a te bűneidért is meghalt. sírva kezdte megvallani a bűneit ez az ember, és sírva adta át az életét Jézus Krisztusnak, és nyerte meg a bűnök bocsánatát, és az örök életet az Isten kegyelméből. És így költözött el a mennyei hazába, azóta meghalt ez az ember. Tehát látjátok, hogy milyen fontos az, hogy valaki imádkozik, vagy nem. Hogy valaki azt mondja, hát nem hallhatott rám, vigye az ördög. Vagy azt mondom, hogy Uram, nem hallhatott rám, hát nem is csodálom. Hát uralja az ördög. Lehet a jóságával, lehet a családja szeretetével, lehet az önmaga szeretetével, lehet a pénzzel. Ki tudja, mivel uralja az ördög? Hát azért imádkozni, hogy ez az uralom, ez leszakadjon róla, vagy megnyíljon. Hogy egyáltalán út készüljön a szívéhez. Ugye Bemélyítő Jánosnak, más néven keresztül Jánosnak ez volt a küldetése, hogy út készítő. Hogy készítse az utat a megváltónak, a Krisztusnak. A példázatban használt képekre térjünk most át, és hogy jobban értsük ezt a valóságot. Az egyik kép azt mondja, hogy a vagyon vagy kincs, amelyet ez az erős fegyveres őriz a házában. Na hát mi lehet ez a vagyon? Mi lehet a kincs? Mit mond a Biblia erről az értékről, amelyet őrizni kell? És hol őrzi? Mit jelent ez a ház, ahol ez az erős fegyveres őrzi a magáét? És ki ez az erős fegyveres, és ki az erősebb? Aki lefegyverezi, elveszi a fegyverzetét, és kihozza ezeket a javakat a palotájából, a házából. Na, vagyon és kincs. Nézzük a Máté Evangélium 6. rész 19-es versétől az írást, mert ugye az igét igével magyarázunk, Jézus tanításából meg tudjuk érteni ezeket az igazságokat. Máté 6.19-től. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincset a mennyekben, a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és a tolvajok sem tudják ellopni, ugye kiásni, mert régen ugye az értékeket földbe ásták, elrejtették, mert ugye nem voltak bankok, ilyen szempontból biztonságos. Biztonságos. Hát fő a bizalom, persze. Na igen. Jó. Tehát rozsdán nem észlünk, és a tolvajok nem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved. Jézus összehozza a szíveddel a kincset. Azt mondja Jézus, a szív és a kincs az paralel. Tehát amit értéknek tartasz, abban van a szíved. És amikor azt mondjuk, hogy ez az erős fegyveres őrzi a kincsét, a javakat, azt mondja, hogy őrzi azoknak a szívét, akik az övé. Akik hozzátartoznak is. Az a döbbenetes, hogy Jézus csak két típusú emberről beszél. Egy, akit még ural, ez az erős fegyveres. Kettő, aki már felszabadított. És nincs más. Csak az a probléma, hogy emberek azt hiszik, hogy az ördög nem uralkodik rajtuk, mert nem megveszekedett gonoszok a saját értékrendjük szerint. De önmagában a gonoszság az, hogy Jézus Krisztus valaki megveti. Ez a legnagyobb gonoszság. És az Isten fiát nem imádja, nem tiszteli, és az Istent Istenként nem dicsőíti. Ez a legnagyobb gonoszság. És az emberek valaki a humanizmus, a jóság, a tudásuk, a vallásuk elefántcsont tornyában pöfeszkednek. És azt mondja, nálam van rosszabb is, aki magát hívőnek mondja. És akkor ezzel kipipálták a dolgot, magukat megnyugtatták. Tehát vigyázz, kétféle ember van, akin uralkodik ez az erős fegyveres, vagy akit az erősen már felszabadított. Nincs köztes állapot. Jézus tanítása szerint. Máté 19.21-től. Mondta neki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni ennek a gazdag ifjúnak, aki oda megy hozzá, és hát érdeklődik, hogy lehetne a mennybe jutni. Jézus mondja neki, ha tökéletes akarsz jutni, ha mennybe akarsz jutni, akkor elegyél, add el a vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek. És kincsed lesz a mennyben. Gyere és kövess engem. Megint a kincs. Hol volt ennek az értéke ennek a fiatal embernek? Az üzleti vállalkozásában, a haszonszerzésben és a pénzben volt. Ebben bízott. Erre építette fel az életét. És azt mondja, ez a te kincsed. Ha szeretnél a mennyben lenni, akkor fordítsd meg a dolgot. Ne engedd, hogy ezek uralkodjanak rajtad, és ezektől függjél. A Máté 16.24-től, akkor Jézus ezt mondta a tanítványainak, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszíti. Aki pedig elveszíti az életét, én értem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkét pedig elveszíti. Az egész világ kincsével szembeállítja az emberi lelket, Jézus Krisztus. Azt mondja, a kincs az emberi lélek, az élet. Vagy mit adhat az ember váltságdíjul az ő lelkéért? Mert eljön az ember fi atya dicsőségében, angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Majd a Máté 13:44, hasonló a mennyek királysága a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalálta, elrejt örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Megint a kincs és minden. Tehát nincs átmenet. Mindent vagy semmit. Olyan, aztán itt van a következő kép, hogy megtisztított, de nem lakott ház. Szóval kiűzi belőle az ördögöt, ezt az erős fegyverest, az visszamegy, és azt mondja, hó, milyen puccos ez az élet. Ki van tisztítva? De nem lakja senki. Vesz egy kis erősítést, nálánál 7 gonoszabb démont, és visszaköltöznek, hogy nagyobb erővel őrizzék azt a házat. Erre mondja Jézus, hogy ennek az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az elsőnél. Na hát, hogy is értsük ezt az egészet? Tehát a ház az ember életet jelenti. Az ember életét. Erre mondja Pál apostol az 1 Korintus 6:19-20-tól 20-ig, vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentléleknek a temploma. És ezért nem a magatoké vagytok, hanem kié. Mert áron vétetetek meg, dicsőítsétek tehát Istent a ti testetekben. Tehát látjátok megint, hogy a felszabadított élet az oda kerül a Krisztus uralma alá. Az élete, a szíve, a tagjai, a teste a Szentlélek templomává válik, ezért nem lesz üres. Akinek az élete nem válik a Szentlélek templomává, azaz nem szentelőd az életét egészen Jézus Krisztusnak, annak az életében nem tud uralkodni Jézus Krisztus, üresen marad a szíve. Puccosan néz ki, ez a felszínes takarítás. Gyorsan fessük le a penészes falat, látodok már olyan falat, amit lekapartak, lefestették, és aztán eltelt egy kis idő, átütött. Olyan tök jól nézett ki, még kiszellőztettek, még nem is lehetett érezni a dohos szagot. Még ha bezárták az ajtót, bezárták az ablakot, akkor szépen az a falban lévő, bűzös, dohos cucc előtört. Igaz? Ilyen életről beszél Jézus Krisztus, amely be van mázolva, ki van nyalva, nagyon jól néz ki, Tommy Hilfiger, meg minden, de valójában, és nem, ne értsetek félre, mert az emberek azt hiszik, hogy, és hallom, azt hiszik, hogy ezek azok a külsőségek, amik értéket adnak az embernek. És el is hiszik, hogy ez tényleg valami értéket jelent. És ebben a nyomorban élnek, hogy ez az érték szánalmas. Szánalmas. De megértheti azt, hogy az ő élete már nem attól értékes, amilyen van, hanem akié. Tehát olyan életről van szó, amely bár megtapasztalta Jézus bűnbocsátó kegyelmét, neki, mármint Krisztusnak, feltétel nélkül magát oda nem adta. Nem elég azt mondani, hogy bocsáss meg, Uram, jaj, de jó, hogy kegyelmes vagy, hanem a következő lépés az, ami nálunk van, hogy odaadom a Jézus Krisztus feltétel uralma alá az én életemet, vagy nem. És hadd mondjam nektek, kedveseim, hogy ezt nem csak egyszer kell megtenni az életben. Tudtátok? Nem csak egyszer kell, hanem újra és újra beérkezünk olyan életszakaszba, élethelyzetbe, amikor eldől, hogy kié az én szívem, kié az én életem. Rendkívül veszélyes szellemi állapot, amikor valakinek nem uralkodik az életében Jézus Krisztus. És nem a Szentlélek tölti be az életét, maradéktalanul. Az erős fegyveressel kapcsolatban azt mondja a kíső, azt mondja János evangélium a 8. rész 44-es versétől, Jézus mondja a vallásos farizeusoknak, ti atyátoktól az ördögtől származtok. És atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Azaz titeket az ördög vezet. Néha úgy vezetiteket az ördög, hogy nem is tudjátok, hogy ő vezet benneteket. Néha pedig tudjátok, és szándékosan engedtek neki bizonyos előnyök érdekében. Ember gyilkos volt kezdettől fogva, mondja Jézus az ördögtől. És nem tud megállni az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól. Mert hazug, és a hazugság atya. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Tehát mit is mond? Ugye az ördög hazug, sőt a forrása a hazugságnak, ő az atya. Őtől származik a hazugság. És szokták mondani, hogy az ördög akkor is hazudik, amikor igazat mond, és a legtöbb hazugságot éppen Istenről mondja. De hány hazugságot mond az ördög nekünk egymásról? Azt mondja az írás, vigyázzatok, hogy hallgatjátok. Tehát milyen szívvel, milyen lélekkel hallgatjátok az igét, a tanítást, Krisztus beszédét. Az erősebb fegyveresről ezt olvassuk a János 3.8-tól, aki a bűn cselekszi, az az ördögtől van, 1 János 3.8-tól, mert az ördög cselekszi a bűn kezdetől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit megtörje, lerontsa. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne. És nem vétkezhet, mert Istentől született, azaz egy folyamatos bűnben léterről beszél az eredeti görög nyelvben az ige. Tehát nem tud benne maradni a bűnben, nem érzi jól magát a bűnben. Menekül a bűntől. Menekül megtérés útján, a szabadulás keresve. Keresi Krisztust, hogy megtisztítsa, és újra egész életét betöltse a Szentlélek által. Erről ismeritek meg az Isten gyermekeit és az ördög gyermekeit. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottunk, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt, és lehet egy alkalommal erről is beszélek, már van egy készülő üzenet ezzel kapcsolatban, és meggyilkolta a testvérét, és miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak, azaz dühítette Káint a másikban lévő isteni jelenlét. Az a szentség, az igazság, az egyenesség. És utolsó gondolatsor az imádsághoz. Mi is az igazi mozgató erő a lelkekért való küzdelemhez? Vegyünk egy példát, az apákat. Ebből a példából nem csak az apák okulhatnak, hanem mindannyian. De talán nagyon jól meg lehet fogni ezt az igazságot az apákon keresztül. Ugye minden keresztény apa, minden normálisan gondolkodó apa valóban törekszik arra, hogy a legjobbat adja a családjának. Igaz? Igaz, egy érték egy apánál, hogy család szerető, nem? Mi fontos egy nőnek? Szereti a gyerekeket, szereti a családját. Azt mondjuk, igaz? Fontos, igaz? Ez fontos szempont. Hát minden apa, aki igazán normálisan gondolkodik, az család szerető, szereti a családját. Keményen dolgozik. Ha kell, küzd a rábízottakért. Igaz ez egy apára? Férfiak? De mondjátok, hogy jaj, de rám nem mindig igaz. Hát tudom, mert azért mondjátok óvatosabban, mindjárt erre is rátérek. Vajon mindig sikerül ezt a legjobbat tenni egy apának a gyereknevelésben, a feleséggel való kapcsolatban, a döntéseikben, a szolgáló életében, az anyag életében? Mindig sikerül egy apának így? Mondja a feleségem, hogy nem. Az helyzetben én is érintett vagyok. Hát nem, egyetértünk ebben? Bármennyire is szeretné, mert megértette, hogy a legjobbat akarja, nem mindig jön össze. A kérdés az, hogy mit kezdünk a kudarcainkkal. És az is kérdés, hogy mi motiválja a küzdésünket. A küzdeni akarásunk miből fakad? Aztán az is kérdéses, hogy a családban hogyan viszonyulunk a kudarcot vallóhoz. Lényeges kérdés? Ugye, hogy leírjuk, lealázzuk, hogy lehetsz ilyen, hát egy hívő apának nem lehet ilyen lenni, egy hívő gyereknek nem lehet ilyennek lenni, egy hívő feleségnek nem lehet ilyennek lenni, egy hívő testvérnek nem lehet ilyennek lenni, egy hívő barátnak nem lehet ilyennek lenni. Ugye, vagy lealázod, vagy azt mondod, figyelj, van megtérés ebből is. Nem jó, valóban fájdalmat okoztál, hogy ilyen voltál, de van megtérés, van szabadulás. Add az életedet a Szentlélek Uram alá. Milyen jó, nem? Ha így tudunk viszonyulni egymáshoz, a lelkembe erőt öntöttél, igaz? Vigyázzatok, hogy halljátok. Mit veszünk észre? Hogy veszük észre? Hogyan reagálunk erre? Miért mondom ezt? Hogy mi a mozgató rugója a cselekedeteinknek. Hogy megfeleljünk másoknak? Hogy dicséretet kapjunk? Megfeleljünk annak a képnek, amelyet magunkban kialakítottunk arról, hogy milyen egy jó hívő ember? És mi van, ha megfelelsz ennek a képnek? Ha tényleg sikerül, akkor mi lesz veled? Lesz akkor arcod, hogy már nem is jársz gyülekezetbe, mert végül is tél kitanítson. Hát már nem a kegyelemből élsz, már nem a Krisztus a minta, hanem valamilyen idea, amelyet elképzeltünk. Apaként tehetünk dolgokat kötelességtudatból. Igaz? Igaz? Hát érezzük azt, hogy kötelességem van. Mondom, nem csak apákra vonatkozik, ez a maga élethelyzetében mindenki gondolja végig. Tehetünk kötelességtudatból. Vagy a szabályokhoz való ragaszkodásból. Következetes vagyok, ezek a szabályok a családunkban. Mivel ezek a szabályok, ezeket kell itt betartani. Aki ez a családhoz tartozik, az ezek szerint, a szabályok szerint éli az életét. Presbiter lelkipásztori szolgálata lefordítva, vagy diakonusira, vagy vezetőire, aki ehhez a gyülekezethez tartozik, ezek szerint, a szabályok szerint kell élni a hívő életét, ahhoz, hogy komoly hívő ember legyen. Jó motiváció az imádsághoz? Azt mondja, ez nagyon nyilvánvalóan nem az. Milyen lelkület, milyen erő van e mögött? Mi fog ebből kisülni, ha ez a lelkület járná bennünket? Vajon elegendő-e, ha mindent megteszünk a ránk bízottakért, de nem szeretjük őket, és szeretetünket nem éreztetjük velük. Elegendő-e pusztán a következetesség, az engedelmesség, a jó hívőség, ha nincs benne szeretet, és nem érzik, hogy szeretjük őket? Elegendő? Hát bizony nem elegendő. Mit ér a legnagyobb áldozat szeretet nélkül? Jézus azt mondja a János 10:11-ben, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a rábízottakért, a jókért. Én vagyok a jó pásztor. És nézd meg, azt mondja, én ismerem az enyémet. És az enyém ismernek engem. Értitek? Tehát Jézus az áldozatát, az imáit, Jézus áldozatát, imáit, a szeretet, az isteni szeretet hatotta át. A Márk 9:50-ben azt olvassuk, Jézus mondja, jó a só, de a só ízetlenné válik, hogyan adjátok vissza az ízét? Legyen bennetek só, és békességben éltek egymással. Mit jelent ez, hogy legyen benned só? Mit értett Jézus a só alatt? Több mindent érthetett, nyilván össze tudnánk szedni, de mégis hadd mutassak rá a leglényegesebbre, amelyre Pál is azt mondja, hogy a legkiválóbb út, a hit, remény, szeretet, de ezek is a legnagyobb a szeretet. Mindegyik fontos, nem egymás ellen beszélünk. Most, mikor a szeretetet fogom hangsúlyozni, nem jelenti azt, hogy a hit nem lényeges. A reménység nem fontos, ez nem jelenti ezt. De mégis választani kéne a lelkületének, az imádságunk lelkületének, akkor azt mondom, a szeretet, az Isten szeretete a legerősebb motiváció, és a legtisztább motiváció. Az 1 Korintus 13:2-ben azt olvassuk, és a profétálni is tudok, minden titkot ismerek is, és minden bölcsesség birtokában vagyok is, és a teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Olyan szomorú vagyok, amikor a keresztények így osztják egymást. A nagy igazságaikkal, a nagy szellemi tudásukkal, a nagy szellemi tapasztalatukkal, hogy osztják egymást. És akkor csak egy dolog érződik, hogy a nagy gőg, a nagy büszkeség, az önteltség és a szeretetlenség. És olyan kellemes találkozni, olyan jó érzés együtt lenni olyan emberekkel, akikben érzed az Istennek a szeretetét, az elfogadását. Nem a rossznak az elfogadását. És ezektől még a intés, a kritika is balzsamként hat. A meg is sebez, de gyógyít. Így van? Mert a barát azért csak arról ismerszik meg, nem? Hogy felhívja a figyelmét a másiknak, hogy rossz úton jársz. És ezt nem jó hallja valaki, akkor ellenségesség támad a szívében. Nem érti, hogy menteni akar, mert lát valamit, amit lehet, én nem vettem észre. Vagy nem gondoltam, hogy már mások is látják. Jutatunk olyan állapotba az életünkben, hogy nem veszük észre, hogy mások már látják, de mi nem tudjuk, hogy látják. Benne vagyunk. De nem látjuk, nem érzékeljük, hogy ez már annyira nyilvánvaló, hogy ezt már hozzánk közel áll meg, és érzik, hogy valami nincs rendben. És milyen jó ilyenkor a barát, a szívből szerető barát. Akkor azt mondja, figyelj, ezt látom, igaz? Tényleg így van? Gondolkodj el rajta. Nem biztos, hogy jó az így. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgálja legyünk nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl. A Szentlélek pedig megelevenít. János 15.9. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. János 3.16-tól. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, azaz pokorra küldje a világot, hanem hogy megmeneküljön, üdvözüljön a világ általa. Tetteinket mozgathatja tehát a hideg kötelességtudat, vagy az elménken megértett ismeret, a hideg gyakorlatiasság is mozgathat bennünket, kötelességtudatból is cselekedhetünk, de ettől nem lesz bennünk só. A szeretet az, ami lelket ad az imádságba. A szeretet mutatja meg a célt. Általa tárolnak fel előttünk az Isten szándékai. A szeretet mozgat, és tesz képessé bennünket arra, hogy imádkozni, küzdeni tudjunk a lelkekért. Ahogyan Jézus példát adott erre nekünk. Ezt a kegyelmet megtapasztalva saját életünkben is tudjuk aztán ezt a kegyelmet gyakorolni másokért való imádságunkban is. Hideg szívvel is meg lehet tenni, amit Isten kér, így is lehet imádkozni lelkek szabadulásáért, viszont amikor Isten szeretete hagyja át a szívünket, akkor nem a betű, hanem a megelmélyítő lélek, szent lélek vezet bennünket. És a mennyei erőforrások szabadulnak fel, amikor imádkozunk. Azt mondja az írás az 1 Korintus 2.9-től, ha nem hirdetjük, amit megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem sejtett, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta a Szentlélek által, mert a Szentlélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van, egyedül az emberi szellem, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami az Istenben van, csak a Szent Szellem, csak az Istennek szelleme. Tehát amikor az Isten szelleme uralkodik bennünk, átkezd járni bennünket az Isten szívének indulata. Úgy kezdünk látni leteket, mint ez a testvérünk és a törékeny lélek egy más szemmel látta a kemény édesapját. Megindult a szíve. Igaz? Mennyire más, amikor a keménységet fölváltja az a Isten szeretetétől áthatott megindulás. Igaz? Igaz? Csak valamikor életetekben már csak átértetek ilyet, ha meg nem, akkor kívánom, hogy éljetek át. Ez a fordulat, ez a változás, amikor ott van a betű, amely megöl, az ismeret, amely felfoghatóvá tesz, és jön a lélek, amely megelevenít, és a szeretet, amely épít. Fölváltja ezeknek a helyét, és a ház, a szíved, az életed. A Szentlélekkel telik meg, és Isten gondolatai kezdenek átjárni. Isten belátásával kezdesz látni a másik embert. És milyen jó imádkozni, amikor nehéz helyzetbe kerülünk, amikor bosszantanak dolgok, és eljutni erre a felismerésre. És ez a felismerés megváltoztatja az imádságaimat. Hányszor átéltem én is, bosszankodtam, nem volt jó, fájt, oda mentem Istenhez, imádkozni kezdtem, és elkezdte Isten megváltoztatni a szívemet, a szemléletmódomat, és elkezdtem másképpen imádkozni, és azt mondtam, 3 napig zúgolódtam. Nem történt semmi. Semmi jó. Még rosszabb lett. Nem lenne itt az ideje az Úr elé menni, és kérni az Úrnak a szabadítását. És elkezdtem imádkozni, és az Úr elkezdett megváltoztatni. Megindultam a felé, a személy felé. És ebből a megindultságból isteni erő szabadult fel. És változás jött az életébe. Áldassék az Úr szent neve. Amikor ezt mondta, Jézus mondta a tanítását, a sokaságban egy asszony felemelte a szavát, és így szólt. Boldog az anyamé, amely téged hordozott, és boldogok azok az emlők, amely téged tápláltak. Erre Jézus így felelt. Persze boldog az édesanyám nyilván, és mennyire boldog lesz majd, mikor az, aki engem hordott karjain, megérti, hogy arra van szükség, hogy én hordozzam az enyémet. Az, aki engem táplált, megérti majd, hogy arra van szükség, hogy én tápláljam őt. Milyen boldog lesz ez a Mária, amikor felismeri azt, hogy ki is az, aki tőle született. Tehát persze boldog, azt mondja, igen. De még boldogabbak azok, akik hallgatják Isten beszédét, és megtartják azt. És az 1 János 4.4 végül, ti Istentől valók vagytok gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Így hát ne féljetek. Amen.